Ma rendhagyó stúdió helyszínről köszöntöm a Szóbeszéd nézőit. A téma sem lesz könnyed, így hát, hogy mai stúdió vendégem Kázmér Gyöngyi semmiképp sem érezze feszélyezve magát, otthonában látja vendégül a Ma Hét Média család stábját. Köszönjük szépen, Gyöngyi, hogy itt lehetünk. Gyöngyinél 15 évvel ezelőtt agydaganatot diagnosztizáltak. Testi és lelki hányattatásairól beszélgetünk ma. Semmiképp se értse félre a kérdés, Gyöngyi, mert mi nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, de miért vállalta ezt a beszélgetést?
Hát először úgy végigfutott az agyamon, hogy inkább nem. De aztán arra gondoltam, hogy többen mondták már, hogy sokaknak segítene, ha beszélnék róla, mert szokták mondani, hogy erős vagyok, hogy könnyebben viselem, mint mások, mert vidám vagy, mert csinálsz ezt, azt, meg mész ide, oda, ha épp úgy van. Épp ezért.
Tehát, hogy megmutassa, hogy van élet azon a betegségen
igen,
túl
igen. Hogy nem csak a betegség irányít bennünket, hanem mi is irányíthatunk a betegségen belül is.
Ez az élet felfogása?
Igen. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki megkérdezné most tőlem, hogy elégedett vagyok-e az életemmel, nagyon. Boldog vagyok, elégedett, semmi sem hiányzik az életemből. Persze vannak problémáim, de kinek nincsenek, mindenkinek vannak problémái. Nekünk ez a harcunk, családommal együtt is harcolunk.
Hogy lehet valakinek ennyire pozitív hozzáállása? Mindig is ilyen volt, vagy ez a betegségnek tudható be?
Mindig is pozitív voltam, de a betegség rámutatott olyan dolgokra, hogy nem mindig az a fontos, ami fontosnak látszik. Nem mindig azok az értékek, amiket értékeknek tartunk, hanem egész más felfogásba is lehet nézni az életre. Hogy mekkora öröm tud lenni az, ha föl tudtam kelni, és meg tudtam főzni egy levest. Hogy az egy csodálatos dolog, mert aznap teljesítettem a tervemet. Szoktam írni magamnak listát másnapra, hogy mit akarok megcsinálni, mit tervezek. És ha estére sikerül, szoktam aztán kis pipákat rakni magam. Ha sikerül, én olyan boldogan és elégedetten pihenek le, hogy milyen jó napom volt.
Mi szokott lenni azon a listán?
Hát például, hogy meg főzzek, vagy süssek, vagy ma csináljam meg a lecsó befőtteket. Ilyeneket, ilyen háztartásbeli dolgok főleg.
Beszéljünk egy kicsit magáról a betegségről. Tulajdonképpen mi is az a diagnózis, amire önt kezelik?
Akromegália.
Mit tudhatunk erről?
Hát ez egy nagyon ritka betegség. Nem sokat foglalkoztak vele úgy általában. Keveset tudtak róla. Úgyhogy most már több minden van, amivel segíteni tudnak ezeknek a betegeknek. De a kezdet-kezdetén nehéz volt, mert még csak kísérleti gyógyszerek voltak. Senki nem tudta, milyen hatásuk lesz. De hát szerencsére még mindig itt vagyok.
15 évvel ezelőtt diagnosztizálták.
Igen.
Akkor, amikor elhangzott ez a diagnózis, mit érzett ön?
Hát ez úgy zajlott, hogy nagyon sokáig senki nem tudta, mi bajom van. Hát hiszterikus tanítónéninek tartottak, aki mindig panaszkodik, hogy ez fáj, itt fáj, ott fáj, ez nem oké, az nem oké. Több mint egy évig tartott, mire a diagnózisig jutottunk. Szerencsémre voltak ketten szerdahelyen a kórháznál, akik elhitték, hogy tényleg valami nem oké velem.
Mert hogy milyen tünetei voltak?
Pokoli fejfájás kínzott állandóan. Arra mindenki azt mondta, kinek ne fája, na a feje. Fáradékonyság, látászavarok. Aztán már volt olyan, hogy álltam az osztályba, és hirtelen a látásom semmi.
Elment
a látásom. Volt úgy, hogy a gyerekek ne vegyék észre, mikor csengettek, tudtam, hogy úgyis ki fogják nyitni az ajtót, és vártam, hogy a kolléganőt halljam, hogy kijön a szomszéd teremből, neki szóltam, hogy segítsen kimenni. Aztán visszajött. és ezt úgy nem tudták hova tenni. Kezdett gond lenni az inzulin szintemmel, az eredményeim. Annyira hullámzóak voltak, hogy mindig azt mondták, hát nem tudják, hogy most jó, egy hét múlva nem jó. Aztán a diabetológián a dotár doktornő volt az, aki azt mondta, hogy ő elhiszi, amit mondok, és hogy akkor el kellene menni Luboknyára az endokrinológiai intézetbe egy általános kivizsgálásra, hogy mégis mi ez. Mondtam, hogy rendben, de hogy évvége közeleg, másodikosaim vannak, az első igazi bizonyítványuk, hogy majd a nyári szünetbe elmegyek. Közben még kellett mennem az ívorvoshoz, és voltam reggel, hogy délután menjek vissza, hogy föltesznek egy holtert, EKG holtert, és akkor a doktor úr nem ismert meg, akkor annyira föl voltam dagadva, mert állandóan dagadtak a lábaim, arcom földagadt, de 48 kilósan, hogy 5 kilóval több voltam, annyi víz fölgyűlt bennem, azt mondták, hogy ez nincs is földagadva. Már egy 53 kilós nőre ránéznek, nem azt mondják, hogy föl van dagadva. És ő volt az, aki azt mondta, hogy nem lehet várni nyárig, el kell menni, és akkor rögtön mentem, két napon belül, és a negyedik napon kinyílt az ajtó, bejött az orvos, és azt mondta, hogy magának agydaganata van.
És akkor mit érzett?
Ültem az ágyon, először csak úgy csengett a fejembe ez az egész, hogy agydaganat. Nem tudtam megszólalni, nem tudtam, mit csináljak. Láttam a döbbent arcokat, a két szobatárs, aki volt, azoknak az arcát, ahogy úgy néztek rám. Nem tudtam, hogy mit tegyek, hogy mit csináljak. Fölöltöztem, megkértem, hogy mehessek ki. A faluba volt egy park, ott a Luboknyán, Fenyőházán. Kimentem oda a parkba, ott sétálgattam, és gondolkodtam, hogy most akkor mi, hogyan tovább. 33 éves vagyok, 3 éves a kisebbik fiam, most mi lesz? Két napig még nem tudtam megmondani a páromnak se.
És hogy mondtam meg neki, és hogy fogadta?
Telefonon mondtam meg neki, hívott. És hogy most már végre mondjak valamit, mert érezte rajtam, hogy valamit tudok, de nem mondok.
Igen.
És akkor... És hát nem tudom, hogy ő, mert nem tudott megszólalni, csak letette a telefont.
Igen.
Aztán hívott vissza. És akkor mondta nekem azt, hogy ez a mi harcunk, és harcolni fogunk.
Mit mondtak az orvosok, amikor megmondták a diagnózist? Mit jósoltak önnek?
Akkor már nagyon nagy volt a daganat, tehát azt mondták, hogy pár hét, ha a műtét nem kerül azonnal, műtétre nem kerül azonnal sor pár hét, de akkor már olyan rohamosan romlott az állapotom, hogy napok alatt elvesztettem a látásomat, aztán már nem tudtam néha beszélni, a szavak nem úgy jöttek, ahogy kellett volna. Csak aztán a műtét szerencsére...
Jól sikerült.
Csak akkor is, mikor vittek először a műt, vagyis az első agyműtétre, azt kérdezte tőlem a nővér, aki kísért oda, hogy maga nem tudja, hova megy, mert én olyan boldog voltam, hogy visznek. Úgy álltam hozzá, hogy ha fölébredtem, és tudom, ki vagyok, akkor minden sikerült, akkor oké. Akkor most ezt megúsztam. Ha meg nem ébredek föl, akkor úgyse tudok róla. Ha fölébredek, és nem tiszta minden, akkor megint csak nem tudok róla. Csak azt nem akartam a leginkább a lehetőségek közül, mert akkor csak a családnak marad valaki teherbe.
Milyen volt Kázmér Gyöngyi élete a betegség előtt? Hogyan képzeljük el?
Hát én mindig nagyon aktív voltam. Kora reggeltől késő estig mozgásban kell lenni. Mindig valami csinálni. Tanítottam, üzletünk volt, kertészkedtünk. Soha nem álltunk meg. Mindig mentünk. és tettük a dolgunkat. És akkor utána egy kicsit nehéz volt az, mikor a műtét után, ugye sokkal jobban lettem végül is, mert a daganat nagy részét kivették, tehát azok a szörnyű tünetek, hogy már pokolian fájt minden, az egy kicsit enyhült, és akkor úgy éreztem, hogy én akár visszamehetnék tanítani.
És mi akadályozta önt meg ebben, vagy ki? Nem engedték.
Senki nem akadályozta meg, nem is lettem volna rá képes, csak én akkor hirtelen úgy éreztem, hogy attól valamivel jobban érzem magam, mint a műtét előtti pillanatokban, és akkor most ez minden oké, és de hát az úgy is lehetetlen lett volna, mert...
Mi a legnagyobb változás az életében a diagnózis hallata óta?
Jobban tudok örülni, igen, apró dolgoknak.
Mennyire apróknak?
Hát azt inkább kamera előtt ki sem mondom. Nem, nagyon apró dolgoknak. Például csak annyinak, hogyha mentem fürödni, és egyedül ki tudok szállni a kádból.
Ha lehetősége lenne most üzenni a 20 éves önmagának, akkor mit mondana?
Semmit se csinálnék másképp.
Minden így van jól, ahogy
van. Minden így van jól, ahogy van.
Hogy lehet így hozzáállni az élethez?
Senki se kapja a dolgokat ajándékba. Mindenki megküzd mindenért. Mindegy, hogy az egészségi problémákkal küzdünk, vagy gyerekért küzdünk, vagy boldogságért küzdünk, szerelemért küzdünk. Mindenki küzd. Minden jó így, ahogy van.
Hogy áll most ön a betegséggel való viszonyával? Hogyan tekint most ön a daganatra, ami önben növekszik?
Nem foglalkozom vele.
Elért arra a pontra, hogy nem
arra foglalkozom. A pontra jutottam pár éve, hogy nem szeretnék már kórházban tölteni az időmet. Voltak évek, mikor többet voltam ott, mint itthon. Lemaradtam arról, mikor az első betűket a Máté leírta. Telefonon írtuk a leckét. És már nem szeretnék lemaradni itthon semmiről. Úgyhogy lemondtam, hoztam egy döntést, nem megyek kórházba. Csak akkor, ha én már nem tudok róla. Mert akkor, mikor ezt a döntést hoztam, megígértettem a férjemmel, hogy nem vitett be soha a kórházba. És aztán 15-ben kómába estem. És 3 napig itthon ápolt, mert hogy ő megígérte nekem, hogy nem vitett kórházba. Csak aztán már nem bírta lelkileg tovább, kihívta a mentőket. És utána, amikor magamhoz tértem, és életben maradtam, holott senki nem hitt benne, azt mondtam, hogy ekkora lelki terhet nem hogy tehetek rá, hogy megígértetem vele, és közben meg túléltem, mert ha nem vitted be, akkor nem élem túl.
Többször volt már a halál torkában, ugye?
Igen.
Mit gondol, mi tartja önt itt?
Valószínűleg az, hogy itt kell maradnom valamiért.
Erősítette a hitét ez a betegség?
Igen.
Mit adott önnek, ha adott valamit egyáltalán?
Én mind gondolkoztam ezen már többször, szerintem a személyiség változást.
Jó irányba?
Igen.
Miben változott a személyisége?
Hogy a legfontosabbak azok, akik igazán mellettünk vannak, ne teperjünk olyan utána, miért nem érdemes. Nem az anyagi dolgok a fontosak, mert igaz, hogy küzdök egészségügyi problémákkal, de boldog vagyok és elégedett az életemmel. És végül is. Én szerintem csak pozitív.
Ön szerint mi a boldogság?
Hogy le tudjunk ülni, beszélgetni. Hogy esténként ne az legyen a fontos, hogy hogy luxusutakról álmodozzunk, hanem hogy akár itt, kint leülünk, beszélgetünk, együtt vagyunk, hogy a 19 éves fiunk órákig ül itt velünk, és csacsog nekünk, és nem elmenni akar valahova. Szerintem ez.
Mert az idő a legnagyobb luxus, bárhogyan is nézzük. Ha már a fiúkat hozta szóba, akkor ők ugye ebben nőttek fel.
Igen.
Mennyire tudták ezt elfogadni, illetve mennyire avatta őket bele az állapotába?
Tudtak mindenről. Igaz, a Máté még nagyon-nagyon pici volt, 3 éves, 3,5 éves, mikor az egész kezdődött. Ő végül is ezzel együtt nőtt fel. A Péter, ő 13 éves volt, ő nehezebben viselte.
Pont a kamaszkor.
Igen, kezdete, ő elbújt, nem akarta látni a szenvedésemet, nem akarta látni a rosszul léteket. Mikor a szívleállások miatt ugye elájultam, eszméletemet vesztettem, ő nem akarta látni, ő nem akar tudni róla. Máté ő egész más, hogy ezzel együtt cseperedett, és ő mindig segíteni akart.
Ő természetesnek vette.
Természetesnek vette.
Mi a helyzet a párjával? Azért egy kitartó társ, az a kulcs mindenhez.
Igen, nélküle nem ment volna, és szerintem azon ritka férfiak egyike, aki nem lelépett, hanem mellettem maradt, és végig az első naptól kezdve nem úgy kezelt, mint egy beteg nőt, hanem mint egy nőt, egy társat.
Ha már ugye a viszonyokról beszélünk, akkor egy ilyen betegséggel élő, vagy hasonló diagnózissal élő embernek, mint ön, mi esik jól, ha hogyan kezelik őt az emberek?
Úgy, mintha semmi nem lenne. Nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy épp hogy vagy, vagy mi van veled, mert sose titkoltam, meg akik ismernek, látják is rajtam. A barátnőm például, ha telefonál is, csak fölveszem a telefont, és tudja, hogy épp hogy vagyok. De meg lehet kérdezni, nem gond, de lehet egész más dolgokról is beszélgetni. Nagyon rosszul esik az olyan, aki azóta egyszer nem hívott föl, és előtte napi kapcsolatban voltunk.
Mert hogy vannak ilyenek.
Vannak
is.
Ilyenek. Az rosszabbul esik, mintha oda jönne és azt mondaná, hogy kék az ég.
A legtöbb ember, hogyha meghall egy ilyen diagnózist, akkor az az első kérdés, hogy miért pont én, miért pont velem történik. Ezen föltette ezt a kérdést?
Soha. Egyszer sem. Mert akkor föltehetnénk minden másért is, hogy miért pont én lettem szőke, miért pont ő lett vörös, miért pont nekem van kék szemem, és nem. Ennek így kellett történnie. Én szerintem mindannyiunk jellemének alakulásába csak a pozitív dolgokat tudnám felhozni. A gyerekeimnél is. Két csodálatos gyerekem van talpra esett, akik szerintem az érzékenységet, azt, hogy a empátia, hogy az a environmentális érzés is bennük legyen, és szerintem ők is inkább pozitív jellembeli változásokon mentek át ezáltal.
Mi hiányzik önnek a betegség előtti időszakból?
A tanítás.
A tanulók hiányoznak az
előtt. Nagyon szerettem tanítani. Utána elkezdtem porcelánbabákat gyűjteni, az volt, teli volt vele a ház, mert én azt úgy éreztem, hogy akkor ott vannak még velem valakik.
Igen.
150 porcelán baba volt biztos a nappaliba. Most már raktam el belőle, de úgy nagyon hiányzott a tanítás.
Akkor ezekkel a porcelán babákkal pótolta?
Az érzés, hogy igen. Valaki van ott.
Tartja a kapcsolatot a volt tanítványaival?
Vannak, persze. És mondjuk szerencsésnek tartom abba is magam, hogy a volt kollégáim is a mai napig rendszeresen keresnek. Azt szokták mondani, hogy olyan, ha már elfelejtenek. Hát 15 év eltelt, és a mai napig keresnek.
15 éve otthon van, ugye? Hogyan telik egy napja? Hogyan néz ki egy napja?
Mikor jól vagyok, akkor mindent ugyanúgy csinálok, mint más. Bár ha nem vagyok annyira jól, akkor is, azt szokták mondani itthon, hogy mindig túlfeszítem a húrt.
És ez igaz?
Ez igaz. Csak az a baj, hogy utána, amikor már aztán lemerülök, ugye a betegség adta keretekem,
igen,
akkor aztán nem tudom, hogy épp ki vagyok.
Az a legrosszabb.
Az a legrosszabb.
Tehát, hogyha nincs jól, akkor az a legrosszabb, hogy nem, lényegében nem tudja, hogy ki jön, és
igen,
hol van, és
nem tudom, hol vagyok, mit csinálok. Uh-huh. Szóval az kiesik, nem emlékszem semmire.
Fájdalmai vannak?
Folyamatosan.
Ezek testi fájdalmak, ugye? És lelki fájdalmai? Nem is volt soha?
Nem.
Hogy lehet ez? Pedig azt mondják, hogy a lelki fájdalom az sokkal erősebb, mint a testi.
Az biztos, hogy a lelki fájdalom sokkal erősebb, de a betegségemből adódóan soha nem voltak lelki fájdalmai.
Soha nem kérdőjelezte meg a saját életébe vetett hitét?
Nem.
Mit üzenne az embereknek? Mi lenne az üzenet?
Hogy a csoda bennük van.
És azoknak az embereknek, akik hasonló problémával küzdenek, mint ön?
Próbáljanak meg minden napba keresni valamit, aminek örülni tudnak. Amire épp aznap képesek voltak. Mindegy, hogy épp milyen állapotban vannak. Ha épp nagyon rossz paszban, és ha csak egyedül sikerült lezuhanyozniuk, akkor épp annak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is.